Első fejezet. Fáradtan, italosan tért haza a Zum Zeissig nevezetű vendéglőből. Itt Józsit búcsúztatta a cigány gyereket. Az történt ugyanis, hogy a Rajkót ki kellett vennie Maszár keze alól, mert ez semmit nem volt hajlandó tanulni, és csak a nyakkendőkön meg az illatszereken járt az esze. Ő tehát száműzte a fickót Párizsból csendesebb helyre, Löwenbergbe adta, abba a kis német városkába, ahol az ottani Hohenzollern herceg udvaránál Stern hegedű művész működött. Erre biztat a füstösképű kamaszt. De onnan is nagyon rossz híreket kapott Józsit, semmiféle erőhatalom nem bírhatta rá a rendszeres hegedű gyakorlatokra. Ekkor vetődött be egy bécsi vendéglőbe. Ahogy helyet foglalt társaságával, egyszerre csak odarohant hozzá a cigánybanda egyik muzsikusa, letérdelt előtte, és úgy rimánkodott, hogy adja vissza Józsit a családjának. A Józsi testvérbátyja volt ez a cigány. Franci sohasem látta ezelőtt, de a cigány persze azonnal ráismert a világhírű honfitársra. A jelenet nagy feltűnést keltett a vendéglőben, Franci ott helyben megígérte a könyörgő testvérnek, hogy Bécsbe fogja hozatni Józsit, határozza el, ő maga akar-e az urak módján hegedű művész lenni, vagy visszamegy cigánynak. Csak ugyan elhozatta. Józsi megjött, és amikor megtudta, hogy visszatérhet a maga fajtája közé, majd megbolondult örömében. Franci lemondott a regényes zenei kísérletről, és búcsúestét rendezett Józsinak. Nagy cigányozás volt, és nagy ivás. Józsi maga úgy berúgott, hogy nem is tudott elbúcsúzni pártfogójától. A pártfogó nem ivott olyan sokat, éppen csak, hogy dúdoló kedvre hangolta a pezsgő, és mielőtt pihenni tért volna szállodai szobájában még tetvet kottái között. Szerette így vázlatait, jegyzeteit cél nélkül nézegetni. Ott volt Festetics Leó spanyol szerenádja, amelyet ő tett le zongorára, pompás listszámmá avatva a naív művecskét. Aztán a Petrarca szonettek Kotta oldalait nézegette, mostanában mindig Petrarcát hordta a zsebében, beleélte magát egy ismeretlen Laura szerelmébe, és nagy odaadással, gyönyörűséggel zenésítgette a zengő olasz verseket. Majd egy nagy halmaz jegyzetet forgatott ide-oda, operát akart írni. Megtetszett neki valami Sardanapal című szövegkönyv, és elhatározta, hogy olasz stílusban megkomponálja. Már jókora halmaz zenei vázlata volt hozzá. Ott a zongorán, ahol ezek a dolgok csoportba rendezve állottak, megpillantott egy idegen munkát. Szórakozottan kinyitotta, nem nagy érdeklődéssel, 100 számra kapta az ilyesmit, de megismerte, hogy ez annak a bizonyos dresdai karmesternek, Wagner Richardnak új darabja, akinek Rienzijét annak idején Lola Montez társaságában hallgatta végig. Tannhäuser volt az új opera címe. Wagner elküldte neki a vezérkönyvet, de ő eddig még nem nézett bele. Csak úgy állva lapozott benne egyet-kettőt. Azzal a partitúra olvasási tudományával, amely a világ minden zenei szakemberét meg szokta hökkenteni, egyetlen tekintete átfogta az egész zenekart és az egész színpadot. Mint más ember az újságot olvassa, úgy olvasta ő a vezérkönyvet, és úgy szólván a szemével hallotta valamennyi hangszer és valamennyi énekes szerepének együttes hangzását. Máskor gyorsan lapozta át az oldalakat, most lépten nyomon megállott. Széket húzott magának, és figyelmesebben kezdte olvasni a művet. Végre is annak rendje és módja szerint nekifogott, hogy a nyitány első taktusától kezdve pontosan végigolvassa. A pezsgő könnyű kis köde elillant fejéből. Szürcsölte a feketét, amelyet éjszakára mindig bekészítettek neki, erősen szivarzott és falta a Tannhäusert. Amikor letette, felkelt, izgatottan tett egy-két lépést a szobában, aztán még egyszer előről kezdte az egészet. Pedig odakint már derengett. Maga a történet is megkapó. A szerző a Minnesänger világot nagyon szerencsésen elegyítette mondai elemekkel. Történeti alakok szerepeltek meséjében, de ott szerepelt Vénusz is, aki a türingiai monda szerint a hegy titkos belsejében csodálatos barlang királynőjeként éltekért. A darab a szerelem miben létéről szólt, az érzéki gyönyörűség és az éteri rajongás két ellentétes sarkpontjának örök problémájáról. A hótiszta édes és angyali Erzsébet belehal abba, hogy Tannhäuser, aki dalnok és lovag egy szemében, a Vénusz barlang démoni kéjeit választotta a magasztos szerelem helyett, és miután lelki békességet kereső zarándok útjáról eredménytelenül tér vissza. Erzsébet koporsója mellett eszmél rá az áldozatos szerelem üdvözítő voltára, és bűnbánatában megváltottan követi a halálba a földi angyalt. Ez a történet szíven találta a hajnali olvasót, akinek valóságos Vénusz barlang volt az élete, és aki sóváran és reménytelenül vágyott a maga Erzsébetje után. Ennek a Wagnernak szónokias kisé dagályosan patakzó, de erőteljes, és néhol megkapóan szép versei magával ragadták. Irigyelte ezt az érett verselési készséget, irigyelte a témát, irigyelte az egész munkát. És ha a versek olvasása közben a Sardanapal iparszerű gyengécske szövegkönyvére gondolt, úgy érezte magát, mint akinek valahol valamiért hátrább kell állania a többiek között. A muzsika felrázta, felizgatta, elragadta, kivált a nyitány. Visszatért hozzá kétszer is. Mikor értelmét megismerte, egyre több és több szépséget fedezett fel benne. Nem tudott betelni azzal a vallásos motívummal, amely a szélesen elgondolt mű egyik alapelemét adta. Micsoda kifejező erő abban a 16 E-dur ütemben, amely a klarinétok, kürtök és fagottok mély hangjain búgja, orgonálja magáét, micsoda talpra esett kádencia játék a dominánssal. Aztán ugyanennek a vallási motivumnak a másik fele. A szomjas lélek, micsoda sóvárgó kapaszkodása a csellók dallamának feltörő vonalán. A felfelé vágyódás, micsoda hatalmas nekilendülése, mikor ugyanezt a dallamot a 9. ütemben a hegedűk is megzendítik. Akkor aztán az egész témát átveszik a részhangszerek, s hatalmas harsogásukat fent a lefelé haladó diatonikus díszítés 16-ot trioláig kísérik, mint lángnyelvecskék a hömpögő lávát. Míg nem az egész tétel fokozatos halkulással és lassúdással halad a szűkített szeptim akkordig, hogy aztán felhangozzék az egész opera gondolat másik alapeleme, a kéj Vénusz motívuma, a szirének buja és forró csábítása. A fuvolák, oboák és hegedűk remegő, illatos tengerének hátterére meglepően cikázó kacér villámvonalat rajzolt a zeneszerző. Furcsa, szeszélyes dallam, nyugtalanító, követelő, hivogató, amelyet a brácsák majd az oboák és klarinétok hirdetnek. Zsong, zúg, hatalmasan hullámzik a Vénusz barlang kélyes légköre, elsuhanó nimfatestek villanása húz édesen fájó arabeszkeket a zenekarban, s a bolondító orgazmusnak ebben az áradatában felordít a kísértett lélek fiszhangra épített éles segélykiáltása. A nyitány kódatétele hozza a kétségbe esettnek a segítséget. Ismét felzeng a vallásos szerelem fennkölt mondata, most már lüktetve, győzelmesen, parancsolóan, a 16-odok szenvedélyes nyargalásán, mint egy diadalmas bevonulást tartva, hogy végül emberfeletti részharsogásában elemi erővel ragadjon el, de ugyanakkor a legszigorúbb művészi egyensúllyal a nyitán bevezetésének formai tökéletességű párhuzamát adja. A pirkadati gyertyafénél olvasgató Franci ezt a nyitányt remekműnek találta. Úgy érezte, hogy zenéne ennél kifejezőbben beszélni nem lehet, akinek füle van és szíve nem értheti ezt másképpen, a tiszta szerelemre teremtett embert megkísérti az ördög ilyen édes érzékiség, ő elbukik, de a lelki rajongás és tiszta odaadás vágya mégis erősebb, és a bűnös test elenyészik bár, de a lélek győz és halhatatlan. Mindezt tökéletes érthetőséggel mondja el ennek a remek zeneköltőnek a zenekara, és így a nyitány tulajdonképpen annyi, mint maga az egész opera. Wagner Richard, az a kis dresdai karmester, akinek zavart pillantású kék szeme és erősen előreugró álla van, ez a Wagner Richard nagyon nagy művész. Amit mond, nemes és előkelő. Az érzelmi alapgondolatokat jelképező motivumai végső lényekben ugyanolyan szerepet játszanak, mint az az emlékezetes idée fixe Berlioznál. Kétségtelen, hogy ezt a kifejezési módot Berlioztól tanulta, mégis teljesen az övé. Ahogy mondja, úgy azt eddig nem mondta senki. Amikor világos reggel elnyomta a fáradtság, lefeküdt, de csak félálomban tudott szenderegni, és mikor felkelt, első gondolata a Tannhäuser nyitány volt. Oda ment a zongorához, és emlékezetből lejátszotta a Zarándokok karát, a Vénusz barlang pesgő, sziporkázó, fülletten illatos nyüzsgését, majd kitette a vezérkönyvet maga elé, és a kerekvilágon egyedülálló tudásával lejátszotta az egész operát elejétől végig. Nem tévedett. Wagnert nem csak a hangulatos hajnal megejtő óráján, hanem rideg és józan napvilágnál is nagy költőnek kellett tartania. Nagyobbnak, mint a földkerekén más operát zenélgetők közül bárkit. Nagyobbnak még talán Berlioznál is. A Tannhäuser zene teljesen felszívódott szívébe. A Tannhäuser gondolatvilága teljesen felszívódott elméjébe. Ez a darab olyan pillanatban zuhant rá, mikor éppen az ilyen mondani való számára volt a legfogékonyabb. Lilingrófnő szerelme emlékké illant benne, és úgy imádta ezt az emléket, ahogy szeretett halottakra szokás gondolni. Mari is emlékké vált, zavaró és kínos emlékké, amelyből eltűntek a szép hangulatok és csókok ábrái, s helyükön csak kiábrándult lelkismeret furtalás maradt. És üresség. És vágy, hogy ezt az ürességet betöltse valaki, egy tökéletes szerelem erzsébetje, akinek ne kelljen és ne lehessen hazudni soha. Aki megadja azt az oly ritka és becses érzést neki, hogy nincs egyedül. Mert most roppantul magányosnak érezte magát. Anyjától rég elszokott, s ha fiúi szeretete a lélek mélyén nem szenvedett is csormát. Szeretet volt ez sokkal inkább sem, mint közösség. Gyerekeit pedig alig ismerte. Gyakran írt nekik, és gyakran kapott tőlük levelet, de életének viszontagságos folyása folytán úgy adódott, hogy annak idején sokkal nagyobb közösségben élt Pucival, az azóta katolikus szerzetessé lett hamburgi zsidó fiúval, mint azóta bármelyik saját gyermekével. Most egyedül volt, menthetetlenül és kegyetlen módon egyedül, pedig Isten anyát, gyereket, sok barátot adott neki, élete országútját pedig két oldal tolongó női mosolyok szegélyezték. Ahogy családjával, úgy érezte a dolgot hazájával is. Minden alkalommal tüntetően vallotta magát magyarnak. Ahányszor Pestre érkezett, valóságos boldog lámpalázban kezdett dobogni a szíve. Imádta Duna két partjának otthoni képét, a pesti utcán járkálókat lelke testvérei gyanánt szerette volna mind mellére ölelni. És ugyanígy élt benne egy sokkal nagyobb lelkes ölelés vágya, amelyel egy egész nemzet karjai közé kívánkozott az anyakebelére áhítozó kisded módján. De ahogy gyerekeit nem ismerte, úgy nem ismerte hazáját sem. Franciaország nemzeti életének legapróbb részleteiről előadást tarthatott volna. Magyarország vágyairól, fájdalmairól, büszkeségeiről, sokszor a leglényegesebb dolgokat sem tudta, és amit magyaráztak neki, az történelmi előismeretek híján csak hézagosan értette. Így adódott különös életében, hogy mindazokat, akik más emberfiának a teljes egység érzésével szokták megtölteni a lelkét, ő mélyen és őszintén, de a számkivetetnek reménytelenségével szerethette. Ha szerelmi féktelenségére nem gondolt, joggal tarthatta magát hű, derék és jó embernek. S íme mégsem volt igazi apja gyermekeinek, igazi fia anyjának, igazi gyermeke hazájának. Ha arra gondolt, milyen igazi odaadással hirdeti a művészetnek Istentől rábízott igéjét, papnak látta magát, és ha arra gondolt, milyen kusza és dúlt garmadában hevernek lelke legnagyobb érzései, cigánynak tűnt fel önmaga előtt. Ki vagyok? Kérdezte sokszor önmagától, de felelni nem tudott. Csak csodálkozott értetlenül azon a zagyva mindenségen, amelynek mennyországát és poklát egyaránt magában hordta. Bécsben, ahova Pestről visszatért, nagy öröm érte. Tisztelői neki ajándékozták Beethoven zongoráját. Szeretettel húzta végig ujjait a billentyűkön, aztán felsóhajtott. Ez a zongora is arra emlékeztette, hogy nincsen igazi otthona, amelynek ez a fejedelmi ajándék lehetne legszebb kincse. Mindössze Párizsba tudja küldeni anyja lakására, mint ahogy más ember beraktároztatja a holmiát. Hónapokig tartó új kószálás állott előtte. Osztrák kisvárosokon át megint érintette Sopront. Itt táblabíróvá választották. Nem nagyon értette, hogy mi az. Átment a Kiskőszegre is, itt a város díszpolgára lett. Elnézett megint Doborjánba, megint szórta a pénzt szülőfalujának. Végigjárta a horvát városokat, aztán visszakanyarodott Debrecenbe. Itt a város üstfoldozó, tetves és rongyos boldogságban élő cigányai között viszont látta Józsit. Alig ismerte meg benne a volt párizsi piperkőcöt. Nem akarsz mégis tanulni, kérdezte tőle franciául, és kimenni a világba? Nem, nem, kiáltotta Józsi ösztönös riadsággal, és hátrált a sátoraja népe közé, mintha védelmet keresne övéinél. Franci eltűnődve mosolygott. Ez nincs egyedül, gondolta magában. És sorsára hagyta a meghiúsult zenei kísérlet regényes hősét, hogy ez életben alig halássa többé. Járt Pécsett, ahol megismerkedett és megbarátkozott Szitovszki püspökkel. Ez finom ízlésű, művelt ember volt, és nagyon szerette az egyházi zenét. Fel is vetette a gondolatot, mi lenne, ha Franci misét komponálna hazájának. A magyar katolikus egyháznak kétszeres joga van misét kívánni Liszt Ferenctől, mert magyar egyház és mert katolikus egyház. Neki nagyon kedvére való volt a gondolat. Árvaságának egyre erősebb érzete remélt balzsamot ettől a szép munkától, amely alkalmat adhatott neki, hogy akadály nélkül felolvadhasson egy nagy és szeretett közösségben, nyelvi és egyéb akadályok nélkül. Szekszárdom Báró August vendége volt. Szakított magának néhány napot, hogy a kedves család körében kissé pihenhessen. Itt a meghitt társalgás bőséges órái alatt végre megkérdezhette a nagyon eszesnek és nagyon tárgyilagosnak ismert jó baráttól azt, ami már régóta furta az oldalát, ki az a Kossuth Lajos, mit akar és mi a voltaképpeni baj Kossuth és Széchenyi között. Utóbbi időben minden szájon ezt a Kossuth nevet hallotta idehaza. Szerepét csak félig meddig értette, de restelte tájékozatlanságát kérdésekkel elárulni. August Báró azonban elég bizalmas barátja volt ezekhez a kérdésekhez. A Báró elmondta Kossuth pályafutását. Köznemesi családból származott, vidéken eltöltött és nem kifogástalanul jó hírű fiatalsága után bekerült az országos politikába, és ellenállhatatlan varázsú szónoki képességével gyorsan magára vonta a közfigyelmet. Szép férfi, született népszónok, kissé demagóg ízű, a hatások iránt utolérhetetlen érzéke van. Politikájának vonala merőben közjogi. Igazi gazdasági meggondolások nélkül fordul szembe a dinasztia központosító vezér gondolatával. A pozsonyi országgyűlésről az osztrák cenzúra engedelme nélkül laptudósításokat szerkesztett, ezért fogságra ítélték, és népszerűségét botormódon százszorosra emelték. Működése végzetes bajokkal fenyeget. Ha elég befolyásra tesz szert, előbb-utóbb szembe fogja állítani a dinasztia hatalmával a gazdasági és közművelődési szempontból teljesen készületlen nemzetet. Széchenyi politikája viszont a józan kétszer-kettőn alapszik, erősség gazdaggá művelté akarja tenni a magyarságot, hogy a dinasztia kénytelen legyen uralma súlypontját Mireán helyezni. Szép beszédeket minden esetre könnyebb mondani, mondta August, mint megépíteni a Lánchidat. Nagyon szeretett beszélni a Lánchidról, imádta Széchenyit, és igen nagy összeggel vett részt a hídépítő vállalkozásban. A polgárháború nemigen lehetett az ínyére. Nem lát túl sötéten, kedves báró. Én csak Széchenyre hivatkozhatom. Ő nem egyszer megjósolta nekem, hogy Kossuth tűzbe és vérbe fogja borítani az országot, ha ideje korán nem lehet megbuktatni a politikáját. Franci hitte is nem is ezeket a végzetes jóslatokat. Bár Széchenyit nagyon szerette és lángelmének tartotta, az August előadása minden esetre nyomot hagyott benne Kossuthra, akit nem ismert, idegenkedve gondolt. De aztán Aradon, Temesváron, Lugoson keresztül Kolozsvárra került, ahol a régi baráttal Teleki Sándor gróffal töltötte el legtöbb idejét. Az ő családjánál is kapott szállást a Monostori úton. Egész kolozsvári tartózkodása szüntelen mulatozás volt, a fiatal mágnások széles jókedvének környezetében rózsaszínbe borult az egész világ. Egyik este Teleki Dobokosné rendezett tiszteletére estét, másik este pedig Bánfi Albertné. Felvonult az erdélyi arisztokrácia színevirága, ott volt gróf Bethlen András, annak a Bethlennek a fia, aki valaha Pozsonyban felkínálta segítségét a csodagyermek neveltetéséhez. Ott voltak a Veselényiek, Mikesek, Kemények, Zejkek, Torockaiak, mind nagy vagyonok urai és hegyes hazájuk hagyományain valahogyan színesebbek, érdekesebbek, sokkal közvetlenebbek, mint a királyhágon túlvaló főnemesek. Az estélyek tisztes időben véget értek, akkor aztán hajrá, az ifjabbak valahonnan cigányt hozattak, és megindult a zabolátlan, szertelen mulatozás. Franci szomjasan kereste a mámort. Napjai összefolytak, hangversenyének tomboló sikere és folytonos ünnepeltetésének forró zűrzavara a való élet fölé emelte. Fejében különös magyar dallamok úszkáltak. Teleki Sándor messzeföldről elhozta neki 20 vármegye legjobb cigányát, és a cimbalom bódító zengése közben itt is felmerültek a politika kérdései. De Teleki Sándor másként látta a dolgokat, mint August Antal. Ideje, hogy kiszellőztessük ezt az országot. Jobbágyaink baromi sorsával itt állunk Európa szégyene gyanánt. Sőt, a dinasztia szégyene gyanánt, amelynek persze igen kényelmes dolog rabszolgák millióit kormányozni. De ez a világ lejárt. Nyugat felől évtizedek óta harangoz a szabadság, és mi ezt végre meghallottuk. Egész törvénykezésünket el kell dobni, az elnyomottak élni akarnak, és fognak is. De mi lesz? Vetette közbe Franci, ha ez simán nem megy. Sokaktól azt hallottam, hogy a nemzet könnyen szembe kerülhet a dinasztiával, és annak katasztrófa lesz a vége. Az lesz, felelt hevesen Teleki és az asztalra vágott. Katasztrófa lesz, de nem Mireánk nézve. Ne hallgasson maga Augustékra és Festeticsékre azok megátalkodott pecsovicsok. Pecsovics. Mi az, hogy Pecsovics? Festeticsék tolnai tisztartóját hívják Pecsovics Istvánnak, aki az egész országban leghírhettebb főkortese az ókonzervatív pártnak. Az egész tolnai uradalmat megétette már a választókkal. Róla nevezzük a maradiakat Pecsovicsoknak. De nem értem, Franci, hogy maga habozik az álláspontjával, hiszen mindig azt mondta, hogy a szíve a szabadságé. Temesváron azt mondta nekem Karácsonyi Guido gróf, hogy hogyne, persze, most is azt mondom, csak abban nem vagyok biztos, hogy a szabadság elérése... Ne politizáljunk, úgyse tudok én ebből kiigazodni. Tud még valami új nótát az a cigány? Folyt az ital, csörömpölt a cimbalom, amelynek húrjai alá ezüst tálcát toltak, hogy még lármásabb legyen. És döngött a padló, egyik kemény báró eljárta a székely csürdüngölőt. Vastagon állott a füst, Franci nem törődött semmivel, átölelte Teleki Sándor vállát, és ivott. Nagy szebemben megint megtörtént valami egyszer Lipcsében. Megbukott. Sőt, itt még súlyosabban, mert a hangversenyen fütyöltek is. De ez nem művészi tüntetés volt, hanem politikai. A szászok túlságosan magyarnak találták a műsort. Franci mosolygott a bal sikeren, sőt egy kicsit büszke is volt rá. Nem értem, mondta Telekinek, aki ide is elkísérte. Hát a magok szászai magyar ellenesek. Fűtik őket Bécsből. Tervszerű nemzetiségi izgatás folyik itten. Az oláhokat is szervezett ügynökök piszkálják ellenünk. Innen is láthatja, amit látnia kell. Írja ezt meg Augustéknak. Különös, mondta Franci elgondolkozva. Eszembe jut a Rohicsi hangverseny. Játszottam Rohicsfürdőn, a hallgatóság majdnem teljesen horvátokból állott. Mikor egyik magyar rapszódiát a másik után játszottam, a horvátok elkezdtek nem tapsolni, sőt már egy-két pisszegést is hallottam. Azokat is lázítják Bécsből a magyar korona ellen. Hát ez köztudomású. És maga mit csinált? Megharagudtam és eljátszottam a Rákóczi indulót. Gondoltam magamban, most pisszeggetek. De nem pisszegtek. Úgy tapsoltak, mint az őrültek. Bravo, Franci! Magyar a talpán! Csak legalább még hozzá erdélyi volna. Na, aki nálunk rendes ember, az mind erdélyi. Nevettek. Régi beszédtárgya volt Telekinek az erdélyiség, de ez a könnyed nevetés elszárt. És Franci képzeletében úgy maradt ott a Széchenyi által végzetesnek ítélt Kossuth, mint protestáns, aki szembefordult a római katolikus apostoli királlyal, most már az a régi szilárdsága is megrendült, amelyel vallását egyedül üdvözítőnek hitte, és már eleve idegennek tartott lelkétől minden protestáns ember. Azóta gyűltek az esztendők, és gyűltek a tapasztalatok. Voltak protestáns barátai, akiket szívből szeretett, és ismert katolikus papokat, akiktől nagyon idegenkedett. És ennek ellenére is még mindig mélységesen hívő katolikusnak tartotta magát. Brassó után új tájak következtek, eddig nem látott ország. Jassi, Bukarest, más román városok. Aztán megint határ, az orosz vámtisztviselők jól ismert egyenruhája, Ukrajna. Irdatlan síkságok a hó alatt, hófehér végtelenség, véget nem érő hómezők, és véget nem érő órák. Zsupfederes apró falvak nagyon messze egymástól, aztán végre hagymatetejű orosz templomok a közelgő házcsoport felett. Nagyváros, Kijev. És itt is, mint mindenütt, az örökös hotelszoba, amelyet Belloni előre lefoglalt, benne az elmaradhatatlan, mindig rosszul hangolt zongora, az asztalon frissen bontott konyakos üveg, és fekete kávé. És más 8-10 várakozó, helyi zeneszerző, csodagyerek a szülőkkel, zenetanár, nyomorgó özvegye, ebédre hívó, erőszakos társadalmi hölgy, emléket kérő zenerajongó kislány, mindenütt ugyanazok, Brünnben, Besançonban, Ruscsukban, Páduában. Ugyanaz a méltóság teljes, de lámpalázas helyi szerkesztő, akivel Belloni rimánkodására muszáj nagyon kedvesnek lenni. Ugyanaz a fekete kabátus urakból álló háromtagú bizottság, amely a jó szívéről világszerte ismert művészt fellépésre kéri. Ezúttal az odesszai tűzkárosultak javára. És ugyanaz az ív, amelyen már rajta vannak a jótékony hangverseny jegyeinek aláírói, 5 rubel, 6 rubel, 2 rubel, 5 rubel. Ki ez? Kérdezte Franci egy névre mutatva, amely mellett meglepően 100 rubel állott az íven. Sein Wittgenstein hercegné, Már kérdezősködtem utána, de keveset tudnak róla, mert nem ide való. Úgy hallom, hogy az ukrán birtokosság régi hagyomány szerint ilyenkor mind bejön Kijevbe, ez a február első fele az az idő, mikor a városban esedékes gazdasági tennivalóikat intézik. Ez a hölgy is csak úgy jött be pár napra. Különváltan él a férjétől, és maga vezeti a birtokát. Úgy illenék neki megköszönni a gavalléros adományt. Kutassa ki, hol lakik, és mondja meg neki, hogy hálából szívesen eljátszom nála egy-két számot. Lóni még aznap jelentette, hogy kikutatta a hercegnét, és beszélt vele. A hercegné nagyon hálás a ritka ajánlatért, de nagy fájdalmára nem tud élni vele, mert itt nincs zongorája. Jól van, akkor legalább személyesen köszönöm meg neki. Miféle nő? Öreg? Fiatal? Csinos? Csúnya? Fiatal asszony, de nem mondható csinosnak. Annál jobb. Legalább nem érti félre. Másnap meglátogatta a jótékony hercegnét. A szálló előcsarnokában egy hölgyhöz vezették. Egyetlen pillantással lefényképezte elméje számára. Alacsony, vézna, fekete asszony volt ez, csak ugyan nem csinos, még csak nem is nagyon csúnya, egyszerűen jelentéktelen. Arca bájtalan vonásaiban sok volt az ázsiai jelleg, de nem tatáros, hanem inkább arabs, vagy éppen kis-ázsiai zsidó. Azonban, amint felvetette fejét, jelentéktelensége egyszerre megszűnt. Nagy fekete szemében, amely mint a tévedésből került volna ebbe a fakó, erősen sárgás ábrázatba, feltűnő értelem, hév és érdeklődés ragyogott fel. És azon a mozdulaton, amellyel csókra nyújtotta a kezét, majd pedig helyet mutatott a művésznek, a nagyúri élet társadalmi iskolája látszott. Franciasága is, amellyel a bemutatkozásra felelt, tökéletes volt. Nincs mit köszönnie, nagyon szívesen adtam, ilyenkor adni kötelesség. Önnek éppen annyi köszönet jár, mint nekem. Ön a munkáját adja, én a pénzemet. Az ön áldozata kétségkívül értékesebb. Hercegnő túlbecsüli, amit adok, ha áldozatnak nevezi. Örömmel segítek, ahol segíthetek. Gyakorlottan társalogtak kerekmondatokban, amelyeket a francia nyelv már kidolgozottan készen tart az ilyen társalgások 10-20 válaszára, viszonválaszára. Francia lassan már kezdte mérlegelni magában, hogy eleget tévén az udvariasságnak felkél és elbúcsúzik. De valami formai kérdésre felelve utazgatásairól szólott, a hercegnő tovább kérdezett, ő hosszabban felelt, és egyszer csak benne voltak a legélénkebb társalgásban. Wittgenstein hercegnő is sokat utazott már életében, bár szemmel láthatólag innen volt a 30-on. Elég volt az első európai város nevét kijelenteni, ők, ahol mind a ketten jártak, következett utána a többi. Szeszélyesen csapongtak keresztül kasul Európa térképén, és ha felfedezték, hogy mind a ketten ismernek egy bizonyos velencei trattóriát, hogy mind a ketten járatosak a bécsi Metternich házhoz, vagy hogy mind a ketten ismerik a bécsi London szálló dadogó igazgatóját, egy-egy fokkal közvetlenebbé melegedett társalgásuk hangja. Sok közös ismerőst fedeztek fel. A hercegnőről kitűnt, hogy lengyel származású és jól ismeri a varsói társaságot, sőt kitűnt, hogy Berlioz-t is ismeri. Róla aztán külön egy negyed órát beszélgettek. A néhány percre szánt udvariassági látogatás alaposan elhúzódott. Szent Isten, szólt egyszer a hercegnő a fali órára pillantva, tudja, hogy hány óra? 2:45. Hát azt hittem 1 óra. Egyszerre állottak fel. A hercegnő kezet nyújtott. Érezni lehetett, hogy haboznak mind a ketten, valamit mondani kellene, hogy a kellemes ismeretség ne maradjon abba ezzel a búcsúval. De Franci nem szólt. Ilyenkor sohasem szólt, inkább kétfelé vágatta volna magát, semmint hogy főrangú személynek, akár férfinak, akár nőnek jó ismerősül kínálkozzék. A hercegnő arcán pedig látszott, hogy társadalmilag méregeti a dolgot, nyilván nemigen érintkezett művészekkel. Végül egyik sem szólt semmit. Elbúcsúztak. Franci még visszanézett, és látta a lépcsőn felfelé haladni a törékeny, majdnem véznának mondható alakot. Hazament és leült a zongorához gyakorolni. Mint szokta, olvasnivalót tett maga elé a kottatartóra. Hosszú évek alatt megtanult annyira gépiesen gyakorolni, hogy nem kellett figyelnie ujjaira, azok jól idomított rabszolgák gyanánt járták a kromatikus tercek taposó malmát, míg ő figyelmével a Divina Komédia olasz szövegébe merült. Kopogtattak. Belloni volt, csak ő kopogtatott ezzel a megbeszélt jellel, egy daktikus és egy spondeus. Beeresztette. Belloni hosszan és részletesen tett jelentést a dolgok folyásáról. Ő hallgatta és gyakorolt tovább. Beszélt azzal a hercegnővel, mester? Beszéltem, sőt, ott ragadtam nála több, mint másfél óráig. És milyennek találtam? Rendkívül eszesnek. Rég beszéltem ilyen éles elméjű asszonnyal. A dolgozó ujjak egyszerre elhallgattak. Francia semmibe nézett és elmosolyodott. Mire gondol, mester? Semmire. Zongorázott tovább. Egy pillanatra az szaladt keresztül a fején, hogy Sein Wittgenstein hercegné, mint társalgás közben elejtette, jól tud latinul. Nőknél elég ritka dolog. Valaha egy másik asszony lepte meg az ismeretség elején ezzel a tudománnyal. Az Mari volt.